Dicsérjétek az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek minden népek között az ő nagy dolgait. Énekeljetek neki, mondjatok dicséretet neki, beszéljetek minden csodálatos dolgairól. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 655. számú énekkel dicsőítsük urunkat, amelynek az első verse így kezdődik: Lásd, Urunk, egy nap újra eltűnt. Köszönjük azt neked, mennyei édesatyánk, hogy az egész teremtett világon, valóban minden percben áldatik a te szent neved. Köszönjük neked, hogy mi is részesei lehetünk a te dicsőítésednek, magasztalásodnak, hogy megláttattad velünk az evangéliumot, az örömhírt, Jézus Krisztus váltság művét. Köszönjük neked, hogy újból és újból megfogalmazod a mi szívünkben azt a kérést, hogy szenteltessék meg a te neved, és hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, hogy a földön is. Köszönjük neked mindazt a jó cselekedeteket, amelyeket a mai napon elkészítettél számunkra, hogy azokat gyakoroljuk, és ezekben valóban szenteljük meg a te felséges nevedet, részt vehessünk a te követésedben, imádásodban. Bocsáss meg mindazonáltal, Urunk, hogy annyi mindent tettünk önmagunktól is, rád nem figyelve. Bocsáss meg, amikor a hitünk csak pislákolt, és nem hitből cselekedtünk, hanem saját akaratunk és elképzelésünk szerint. Köszönjük, hogy mindazáltal kegyelmes vagy, és te magad vagy az, aki vezetsz bennünket, aki előttünk jársz, és ezekben a harcainkban is támogatsz minket. Köszönjük, hogy testvéri közösségben most is együtt lehetünk, és köszönjük azt, hogy várhatjuk a te élő igédet, amely számunkra szövétnek. Kérünk, Urunk, vezess most is azon keresztül, szent lelked pedig munkálkodjék a mi szívünkbe, hogy amit kijelentesz, az a szívünk hústábláira íródjék, ott megmaradjon, és átformálva akaratunkat cselekvése ösztönözzön minket. Kérünk, Urunk, hogy ezt munkálva áld meg együttlétünket, indíts bennünket neved őszinte imádására és magasztalására. Amen. Isten hozzánk szóló igéjét Náhum próféta könyvének első fejezetéből olvasom, a 8. verstől a fejezet végéig, a 15. versig. De gáttörő árvízként pusztít annak helyén, és gyűlölőit sötétség üldözi. Mit koholtok az Úr ellen? Elpusztít ő, nem lesz kétszer veszedelem. Ha annyira összefonódnak is, mint a tüskebokrok, és olyan ázottak is, mint az italuk, megemésztetnek, mint a teljesen megszáradt tarló. Belőled származott, aki gonoszt koholt az Úr ellen, aki álnokságot tanácsolt. Így szól az Úr. Ha teljes erőben és sokan vannak is, mégis levágatnak és elenyésznek. Megaláztalak téged, de nem foglak többé megalázni. Most már leveszem rólad az ő igáját, és bilincseidet leszaggatom. Felület pedig azt rendeli az Úr. Nevednek ne támadjon többé magva. Isteneid házából kivesztem a faragott és öntött képeket, megásom sírodat, mert becstelen vagy. Ímé a hegyeken örömhírhozónak lábai, békességet hirdet. Ünnepeld, Júda, ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat, mert nem vonul át rajta többé a semmire kellő, mindenestől kiirtatott. Kedves testvérek, Náhum próféta könyvének első fejezetében, bár félelmetes módon, mégis a hívők számára bátorítólag jelenik meg Isten ereje és hatalma. A felolvasott ige szakasz Asszíria ítéletét tartalmazza. Mindaz, amit felolvastam, az Asszíria pusztulását jövendöltem meg. De Urunknak nem csak ez volt a célja, hogy egy ítéletet hirdessen meg, hanem hogy az övéit erősítse és bátorítsa. Három üzenetet emelnék ki ebből az ige szakaszból ma esti alkalmunkon. Először azt, hogy Isten az ő ítéleteiben erejének és hatalmának nagyságát mutatja meg az övéi számára. Isten ítélete sok mindenről beszél, de arról is, hogy mekkora az ő hatalma. Másodszor az ő végtelen hatalmának meglátása Isten népét, bennünket hívőket arra ösztönöz és bátorít, hogy minden helyzetben őhozzá forduljunk és őhozzá meneküljünk. Harmadszor pedig a szabadításnak megtapasztalása bennünket hívőket az ő tisztelésére, imádására és magasztalására kell, hogy indítson. Ezt a három üzenetet nézzük meg a felolvasott igén keresztül. Először tehát arról kell szólnunk, hogy az Úr az ő ítéleteiben az ő erejének és hatalmának nagyságát láthatja meg velünk. Az előző versekben a próféta természeti képekben mutatta meg az Úr hatalmas voltát. Az első 7 vers ezt írja le, hogy milyen nagy az Úr ereje a szélvész és vihar pusztításában, a tenger és folyók kiapasztásában, valamint abban, hogy a tekintetétől még a hegyek és az egész világ mindenség is megremeg. Mindebben az Úr hatalma jelenik meg. Már önmagába véve ezek a képek is ijesztőek, és az embert Isten iránti alázatra és jogos félelemre indítja. De ezek a képek, mondhatni, sajnos nem mindig érik el a céljukat a mi szívünkbe. Azaz nem mindig indítanak bennünket az Úrral szembeni alázatra, és arra, hogy minden nap újból és újból meglássuk, hogy ő milyen hatalmas. Ez nem az ige hibája, hanem szívünk keménységéből fakad. Az ige nagyon jó képeket használ, hogy éreztesse, láttassa velünk, mekkora az Úr hatalma. De mi mégsem hallgatunk erre, elfelejtjük ezeket a képeket, nem is teljesen a természetben élünk, szélviharral, földrengéssel sem találkozunk mindig, és ezért olyan könnyedén elfelejtkezünk arról, hogy mekkora is az Úr hatalma. Sokszor úgy élünk, minthogyha Istenünk kicsiny és erőtlen lenne. Ezért a folytatásban, abban az ige szakaszban, amit most felolvastam, Isten el akarja mélyíteni bennünk az ő hatalmának, nagyságának ismeretét. Azt akarja, hogy még inkább érthető legyen számunkra, hogy milyen hatalmas Isten ő, és ezért olyan képeket használ, és úgy mutatja meg az ő hatalmát, amely közelebb áll hozzánk, ami a hétköznapokban is megjelenik, és amelyet az ember nem felejt el könnyen. Isten már nem a természeti képek által, hanem a folytatásban az Asszíria feletti ítéletben mutatja meg népének az ő nagyságát és hatalmát. Ez pedig különösen is hatásos módja volt annak, hogy a népét hatalmára emlékeztesse. Mert akkoriban még Asszíria létező birodalom volt. Még meghatározta a hétköznapokat. Még ők uralkodtak a Közel-Keleten mindenki felett. Valahányszor tehát szóba került Asszíria, szóba került az aktuál politika, vagy éppen a hétköznapi terhek, akkor a hívőknek eszükbe juthatott az az ítélet is, amit Isten meghirdetett Náhum által, és azt, hogy ez a jelenleg erős birodalom mégsem erősebb az Úrnál. Az Úr hatalmára emlékeztette ez az ítélet Isten népét. Isten ítéletei a történelem során bennünket is az ő erejére emlékeztetnek, és így segítenek minket abban, hogy ő benne bízzunk, és az ő hatalmában. Most egy kicsit részletesebben is ki szeretnék arra térni, ahogy a próféta is teszi, hogy mi minden ellenére hajtja végre Isten az ítéletet. Az ember annyi akadályt tudna mondani, hogy de hát sokan vannak, ravaszok, és még tudná sorolni, és a próféta ezeket fel is sorolja. És azért teszi ezt, hogy mi is lássuk meg, hogyha találkozunk ilyen ellenséges indulatokkal, ne gondoljuk azokat hatalmasabbnak az Úrnál. Konkrétan néven nevezi Isten, hogy legyőzi a sokaságot, az álnokságot, és még minden más egyebet. És ez pedig megkönnyíti számunkra azt, hogy az Úr hatalmát megláttassa velünk. Nézzünk meg néhány példát is, amiről a próféta beszél. Először is azt mondja, hogy Ninivét egyszerre fogja elpusztítani, mintha gáttörő árvíz zúdulna a városra. Erről szól a 8. vers, gáttörő árvízként pusztít annak helyén, és gyűlölőit sötétség üldözi. Ninive városa a maga korában is páratlan nagyságú volt. Jónás próféta beszámolója szerint 3 napba telt keresztül menni a városon. És én úgy gondolom, hogy az igének hihetünk. Ókori történészek is beszámolnak arról, hogy a város magát mintegy 1500 bástya védte. Hihetetlenül sok és nagy város ez. Kevés ilyen város volt, mégis az Úr azt mondja, hogy egyszerre fogja elpusztítani egy ilyen nagy terjedelmű várost. azaz nem hosszú időbe telik, amíg leépülnek az egyes város részek. Nem több száz évig tart, amíg elnéptelenedik a város, és nem is fokozatosan, hogy először ettől szenvednek vereséget, aztán amattól, és az egész összeadódik, és utána majd egyszer csak eltűnik a föld színéről a város, hanem azt mondja, hogy egyszerre tűnik el Ninive, minthogyha egy hatalmas árvíz mosná el az egészet. És a történelem igazolta is ezt, hogy így történt. Krisztus előtt 612-ben a babiloni seregek szövetségeseivel együtt egyszerre vették be a várost, és tették azt a földdel egyenlővé. A támadást követően a város szó szerint elnéptelenedett több száz évig. Megszűnt létezni, nem laktak ott többi emberek. És ebben is Isten igéjének beteljesedését látjuk, és Isten ebben a hirtelen pusztításban, hogy egyszerre pusztította el, arra akarta a hívő nép figyelmét irányítani, lássátok, mekkora hatalmam van. Náhum korában ennek a hatalmas városnak a pusztulása szinte elképzelhetetlen volt. Olyan, mintha manapság valaki azt mondaná, hogy Washington vagy New York elnéptelenedik. És olyan régészeti lelet lesz, mint számunkra manapság Ninive. És mégis a város nagysága az ítélet meghirdetése után a hívőket Isten erejére emlékeztette. Ma is vannak romvárosok, vagy romos épületek, amelyek egykor egy hatalmas, erős birodalom épületei voltak, akár még szimbolikus jellegűek is. Mégis ma üresen állnak, romosak, mert az Úr ítélt, és az Úr ítéletet tartott a fölött, a birodalom fölött. És hogy csak az elmúlt száz évből hozzak egy példát, testvérek, gondoljunk bele, nem kell messze visszamenni a történelemben. A nagy Szovjetunió elpusztíthatatlan. Senki nem tudja legyőzni. Kiírtja az egyházakat. Ma sok városban üres gyárak, épületek, vagy szobrok és domborművek emlékeztetnek minket erre a régi birodalomra, és arra, hogy az Úr újabb birodalmat győzött le. Vannak maradványai, de mégsem maradt fenn olyan hatalmasnak, mint azt akkoriban az emberek gondolták. Isten megmutatja ítélettételei által az ő hatalmát és nagyságát. És valahányszor ilyenekre nézünk, eszünkbe kell, hogy jusson. Az Úr hatalmas. A 9. versben ezt írja a próféta, mit koholtok az Úr ellen? Elpusztít őne, és nem lesz kétszer veszedelem. Arról beszél itt, hogy az asszírok Isten ellen terveztek gonoszt. Az Úr ellen koholtok. Még ha ők ezt nem is így látták. Mert ők hogyan látták? Ó, hogy mi egyszerű halandó embereket győzünk le. Asszíria azt gondolta, hogy erőtlen, megfáradt, gyenge, halandó emberek ellen vív háborút, amikor Júdát megtámadta. És miért ne gondolta volna ezt? Hiszen csak a földi dolgokra és eseményekre figyel, mert istentelen, az Úrral nem számol. Júda királyságát az asszír támadás előtt is érték már csapások. Szomszédjai több ízben megtámadták az országot, mint például északi országrész is, Izrael Szíriával szövetkezve is háborút viselt ellene. A többszöri betörések több város állapotán rontottak, a városfalakat, épületeket pusztították el, és azokat nem volt könnyű a támadások után azonnal újjáépíteni. Az elrabolt vagyont nem volt egyszerű újból összegyűjteni. Így tehát, amikor az asszírok Júdára támadtak, azt gondolták, hogy egy megfáradt, meggyengült, erőtlen néppel lesz dolguk, és a győzelmüket már előre elkönyvelték. Ilyen néppel szemben ugyan már. Semmi dolgunk nem lesz, csak végigmegyünk az országon. Isten népét jelentéktelennek látták. olyanoknak, akiket könnyű legyőzni, akiket könnyen iga alá lehet hajtani. Ma is sokan gondolkodnak így rólunk hívőkről. Mindannyiunk életében sok nyomorúság és szenvedés lehet, amit mások láthatnak. És sokan ebből azt mondják le, hogy mi erőtlenek vagyunk. Sok munkatárs, családtag, vagy meg nem tért barát gondolja azt, hogy erőtlenek, gyengék vagyunk, akiken könnyen lehet uralkodni, még nem is lázadhatunk, mert egy hívő ember nem lázadhat, nem állhat ellent, legalábbis ők így gondolják. Bátran lehet rajtunk gúnyolódni, úgyse tudunk tenni semmit ez ellen. Sok hívő megszégyenítése mögött, testvérek, ilyen koholmányok vannak, amiről itt az ige ír. Mit koholtok az Úr ellen? Isten azt mondja, hogy az asszírok nem emberek ellen, hanem személy szerint az élő Isten ellen lázadtak. Mintha a próféta azt mondta volna, hogy hát nem tudjátok, hogy ez a nép az élő Isten oltalma és védelme alatt áll? Nem tudjátok úgy megtámadni őket, hogy közben ne Istennel kezdjetek háborút? Ha őt bántjátok, Isten ellen léptek fel. És mivel Isten őrzi az ő népét, ezért a vereségetek biztos dolog. Asszíriának ezt meg kellett tapasztalnia, amikor Ezékiás király idejében Isten megoltalmazta Jeruzsálem városát. És ez hihetetlen nagy vigasztalás számunkra, testvérek, mert akármilyen terveket koholnak ellenünk, vagy csak gonoszságból lenézően gondolkodnak rólunk, megvetnek minket, azt hiszik, hogy ránk lehet erőltetni bármilyen akaratot, bármilyen törvényt, számunkra ott van a vigasztalás, hogy aki ellenünk támad, az az Úr ellen támad. Az Úr azonosul az ő népével. Személyes küzdelmeinkben az Úr az, aki harcol értünk, és aki meg tud bennünket védeni. A folytatásban Isten tovább részletezi, hogy az, amitől mi félünk, nem akadályozza meg őt a győzelemben. A következő versben az ellenséget több képpel írja le. Összefonódó tüskésbokorhoz hasonlítja, aztán egy részeg emberhez, és végül pedig egy száraz tarló képéhez. Az összefonódó bokrok az érinthetetlenséget jelképezik. Ahogyan a tüskés bokrok összefonódnak, olyannyira, hogy nincs hely közöttük, nincs ösvény. Ha sokan is vannak, akkor az ember még hozzájuk sem tud érni, mert akárhová próbálna nyúlni az ember, mindenhol megböki, mindenhol tüskével találkozik. Olyan akadályt képeznek az ember előtt, amelyen nem tud átkelni, amely ellen puszta kézzel nem tud tenni semmit. Az emberek többsége félve a tüskétől meg se próbál közelíteni az ilyen bokrokhoz, azt gondolva, hogy abból sok jó nem származik, ha én oda belemegyek. Vannak ilyen érinthetetlennek hit emberek és közösségek. Itt ez a kép, hogy összefonódnak, mint a tüskebokrok, az asszírokra vonatkozott. Hogy összefognak, együtt vannak, és olyan erőt képviselnek, amelyet szemben senki nem állhat ellen, csak megsebesül. És a személyes életünkben is lehetnek ilyen csoportosulások. Néhány munkatárs, néhány szomszéd, néhány családtag összefognak, összetartanak. És az ilyen emberektől az ember fél, nem mer szembeszállni. Fél, azt hiszi, hogy mindig megsérül, hogyha valamit tenni akar az ellen, amit ők képviselnek. Valaki csak megpróbált szembeszállni, vagy szót emelni ellenük, mindig megégette magát. Szoktuk ezt így gondolni. Nem érdemes. De azt mondja az Úr, hogy ő egy tűzlánggal azonnal el tudja veszíteni, és le tudja győzni. még ha magukat legyőzhetetlennek is tartják ezek az emberek. Mint a prófét azt mondta volna, akármilyen tüskések is vagytok, akármennyire telve vagytok méreggel, indulattal, gonoszsággal vagy ravassággal, vagy mások megvetésével, az Úr mégis egyszer tűzzel fog megemészteni titeket minden gond nélkül. Lehet, hogy az emberek érintetetlennek gondolnak titeket, mégis az Úr kigyomlál titeket a földből. Látjuk, hogy Isten hatalma ilyen emberekkel szemben is győzedelmeskedik. Akármennyire fonódjanak össze életek, barátságok, az Úrral szemben nem áll meg senki. A másik kép a részeges ember képe. Ezzel azt akarja mondani a próféta, hogy Isten népének ellenségei, mint a részegek, mértéktelenek. Saját erejüktől, képességüktől teljesen megrészegültek. Azt gondolják, hogy nálunk senki nem tudja jobban a dolgokat. Még az Úr sem. Nincs is Úr, tegyük hozzá, ezt gondolják. És ez befolyásolja a józan ítélő képességüket. Hogy mennyire megittasultak saját képességeitől. Nem tudják helyesen felmérni saját erejüket és helyzetüket. És ahogyan a részek ember is minél többet iszik, annál idézőjelben bátrabb, hetvenkedőbb, bárkinek neki ugrana és neki menne, és készen áll arra, hogy mindenkit megpróbáljon a földre dönteni, úgy Isten ellensége is képesek elvakultan azt gondolni, hogy mindenkit legyőzhetnek, mindenkit megalázhatnak. Az asszírok is saját erejükben bízva mindenkinek neki támadtak. Minden országnak neki mentek, és azt gondolták, hogy a mi hatalmunknak nem lesz vége, mindenkit le fogunk győzni, mert nincs nálunk hatalmasabb. A saját erejüktől megittasultak, és a saját képességeiket nem látták helyesen. De ahogyan a részeg embernek csak idézőjelben a bátorsága nagy, de nem, hogy még harcolni, de még rendesen, egyenesen járni sem tud, úgy Isten ellensége is könnyen el fognak esni, és Isten játszik könnyedséggel legyőzi őket. Ezért mondja, hogy még ha olyan ázottak is, mint az italuk, megemésztetnek, mint a száraz tarló. Azaz a láng, amilyen könnyen meggyújtja a kiszáradt mezőt, mert a száraz. Olyan könnyen lángra kapnak ezek az emberek az Úr tüzétől, azt mondja az ige. Mi is ismerhetünk ilyen nagyhangú embereket, akik szóban mindenkinek neki támadnak, akik látszólag senkitől nem félnek, akik megvannak ittasulva saját maguktól. Mégis az Úr azt mondja, hogy látszik könnyedséggel legyőzöm őt. Az én hatalmam nagyobb az övénél. Te lehet, hogy félsz tőle, félsz a szavától, félsz, hogy neked támad, de én hatalmasabb vagyok, még nála is. Az asszírok, amikor Ezékiás királyhoz levelet írtak, amelyben Isten gyalázták, megmutatták, hogy mennyire nagy hangúak, és mennyire elbizakodottak. Ám az Úr egy éjszak alatt legyőzte őket. Megmutatta, hogy az ő hatalma nagyobb. És még sorolhatnánk a sok képet, ami az Úr hatalmáról beszél. Beszél arról, hogy az sem állhat ellen az ő ítéletének, ha valaki teljes erejének birtokában van. Mi az ilyen embertől sokszor félünk, azt gondoljuk, hogy az ilyen ember sose fárad el, sosem lankad el, kitartó, és addig munkálkodik, amíg el nem érje a célját. Sokan vannak, akik azon munkálkodnak, hogy megcáfoljanak minket hitünkben, ellenünk mondjanak. És ez alatt azt is értem, hogy nem csak egyszer-egyszer teszik ezt meg, hanem valahányszor velünk beszélnek. Újból és újból kiukadunk oda, hogy te ugyan már miért hiszel, és mit gondolsz, vajon tényleg létezik Isten? Kitartóak abban, hogy támadják hitünket, kitartóak abban, hogy gúnyoljanak bennünket, vagy megvessenek minket. A próféta a 11. versben beszél arról, hogy az asszírok, még ha teljes erejükben is vannak, ami katonai erőt is jelent, de lelki magabiztosságot is, akkor is legyőzetnek. És Isten még azt sem félemlíti meg, hogyha sokan vannak az ő ellenségei. Testvérek, hányszor hozzuk meg magunkat csak azért, mert kisebbségben vagyunk. Mert otthon egyedül én hiszem az evangéliumot. Mert a baráti közösségben egyedül vagyok, aki hisz a bűn valóságában és Jézus Krisztus golgotai keresztáldozatában. A létszám sokszor megijesz bennünket. Munkahelyeken, családokban, osztályokban, baráti körökben, ahol összefognak a hívők ellen. Nem merünk megszólalni. Félünk attól, hogy mit csinálnak velünk, kigúnyolnak minket. De ugyancsak a 11. vers mondja, hogy Istent még a számuk nagysága sem gátolja meg abban, hogy legyőzze őket. Azt mondja a 12. vers, ha teljes erőben és sokan vannak is, mégis levágatnak és elenyészetnek. Mert Isten ellen az egész emberiség összegyűl is. Senki nem tehet semmit. A 13. vers tükrében azt kell mondanunk, hogy az ellenség lehet, hogy még igát is helyezhet ránk. Mert arról beszél az Úr, hogy leveszem róla igámat, mondja az egyháznak. És lehet, hogy láncok is kerülnek ránk. Mert azt is mondja az Úr, hogy megszabadítalak téged láncaiktól, leszaggatom bilincseidet. Lehet, hogy az ellenség sok mindent tehet velünk, de csak az Úr tudtával, és azzal, hogy megengedte, és csak addig, amíg ő ezt hagyja. Az, hogy rajtunk iga vagy bilincs van, nem jelenti, hogy az Úr hatalma kisebb lenne. Ugyanolyan hatalmas, és egyedül csak ő a szabadító. Isten tehát sok mindenben megmutatja az ő hatalmát, a hétköznapi küzdelmeinkben, harcainkban. Amikor velünk ellenkező, vagy velünk szembeszálló, hitünkkel, harcoló emberekkel találkozunk, mindig arra igyekszik emlékeztetni Szent Lelke által minket, hogy ő mindannyiuknál hatalmasabb és erősebb. Ezért másodszor arról kell beszélnünk, hogy ha elhisszük Isten hatalmának nagyságát, akkor az abban fog megmutatkozni, hogy őhozzá fogunk menekülni és fordulni minden helyzetben. Az az ember, aki nem hiszi el, hogy Isten hatalmas, nem is keresi őt. Az, aki nem látja be, hogy egyedül csak neki van végtelen hatalma, és csak őnála van szabadítás, az az ember sok mindennel fog próbálkozni. Náhum jövendőlése erre bátorította Júda népét. Még nem történt meg az ítélet. Náhum előre megjövendőli, hogy mi fog történni, de még nincs meg az ítélet, de már ebben az ítéletben megmutatkozik Isten hatalma. Ezért az addig hátra levő időben is, mire bátorítja a népet? Fordulj ehhez a hatalmas Úrhoz, menekülj ő hozzá, keresd őt. Mert az, aki ezt a hatalmas ítéletet végre fogja hajtani, most is ugyanolyan hatalmas Úr. Nagy betegsége az a hívő embernek, ha a nyomorúság, szenvedés közepette úgy látja és úgy érzi, és azt hiszi, hogy egyedül van, és nincs hatalmas Isten, aki megszabadítsa őt, aki képes levenni róla az igát, aki képes leszaggatni róla a bilincseket. Nagyon becsapjuk magunkat akkor, amikor egy-egy támadást magunk akarunk elhárítani. Amikor úgy hisszük, hogy önerőből, az Úrhoz való fordulás nélkül tudunk győzni. Pedig egyedül az Úr a szabadító és senki más. Mennyei atyánk arra akar tanítani minket, hogy ahogyan a kisgyerek a bajban az édesapjához menekül, hogy ő védje meg és ő segítsen neki.
úgy mi is szüntelenül mennyei atyánkhoz meneküljünk és forduljunk, egyedül őtőle kérve, remélve és várva a segítséget. Annyiszor elhangzik ez, testvérek, forduljunk az Úrhoz, és az életben mégis oly ritkán tesszük ezt meg. Hagyjuk, hogy a legnagyobb mélységekbe süllyedjünk, és akkor esetleg az Úrhoz fordulunk. Pedig milyen nagy öröm van abban, hogy minden nap örömmel és bánatban, bármilyen helyzetben Istenhez mehetünk.
Az elmúlt hónap során idősebb révész Imre Calvin életrajzát olvashattam, és ebben a könyvben több Calvintól származó beszámolót is idéz a szerző. Az egyik nagyon megdöbbentett engem. A reformátor élete végén arról számol be, hogy a genfi tartózkodása alatt több mint 3000 alkalommal kellett különféle támadással, árulással, ellene irányuló összeesküvéssel szembenéznie. Döbbenetes szám. Igaz, ez több mint 20 év alatt történt, de akkor is melyikünk kívánja ezt? És ő mégsem ezt hangsúlyozta, és nem ezt panaszkodott, hogy mennyiszer megpróbált engem az Úr, hanem azt hozta ki ebből, hogy Isten megtanított ezek által arra, hogy mindig őhozzá forduljak. Hogy akármi van, ne akkor, amikor már intézkedtem, ne akkor, amikor már nem tudok mit tenni, hanem azonnal, amikor tudomásul veszem, észlelem a bajt, az Úrhoz szaladjak, mint egy gyermek, és őt kérjem, hogy segíts meg. Nekünk nem kell ennyi mindent elszenvednünk. Isten nem próbál meg bennünket ennyire, mint a reformátort. De minket is arra akar tanítani, hogy egyedül csak is őnála keressünk vigasztalást, és egyedül csak őhozzá forduljunk. És hogyha ezt megtesszük, megtapasztaljuk, hogy hatalmas Urunk van. Végül arra tanít minket az Úr a fejezet utolsó versében, hogy nem csak az őhozzáfordulást lehetőségét adja meg nekünk, hanem a szabadítást is megtapasztaljuk. És a szabadítás pedig azért történik, és erről szól ez az utolsó vers, hogy Istent a békés időben még inkább tiszteljük és imádjuk. A 15. vers ezt mondja, íme a hegyeken örömhírhozónak lábai, békességet hirdet. Ünnepeld, Júda, ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat. Isten felszólítja az ő népét. Azaz azt akarja, hogy az asszírok megbüntetése után álljon helyre az Isten tisztelet és az ünnepi rend. És Isten népe ünnepelje meg szabadító urát. Mert a háború ideje alatt az áldozások abba maradtak a templomba. Az ünnepeket nem ünnepelték. A Szentírás több helyen beszámol erről. Az is nagy ritkaság számba ment, hogyha egy hívő király a Páska ünnepét megünnepelte a néppel együtt. Amikor tehát az Úr arra szólítja fel a népet, hogy ünnepeljenek, nem a szórakozásra gondolt, hogy a győzelem felett pusztán, hanem az Urat tiszteljétek. Folytassátok az Isten tiszteletet, mert most már béke van. Most már nincs háború. Megtörtént a szabadítás. Mert Isten a békés napokat arra adja nekünk, hogy őt egyre inkább megismerjük. És mivel nem akadályoznak bennünket mások, ezért egyre inkább előrébb haladjunk az ő iránta való engedelmességben, és életünkkel való tiszteletben. Erre a felszólításra különösen is szükségünk van, testvérek, mert a békesség és nyugalom idején mind a lustaság, mind pedig a nem törődömség megkísért minket. Ha idézőjelben nem kell az Úrhoz fordulnunk, mert éppen nem vagyunk veszélyben, vagy nincsen nagy terhünk, akkor elfeledkezünk arról, hogy ő gondoskodik mindenről, nem csak a szorongattatás idején,
hanem a békesség idején is. Az ő hatalma megmarad akkor is, amikor nem harcol értünk, amikor nem ítéletet tart, hanem békét teremt és békét ad. Az ő hatalma munkálkodik akkor is, a békesség idején is. Ezért mindig neki tartozunk hálával, és a békesség idején is mindig őhozzá kell fordulnunk. Tehát ez az ige nem csak azt üzeni, hogy lásd meg Isten hatalmát, és ezért fordul őhozzá a nyomorúság idején, hanem azt is, hogyha éppen békét adott, ha éppen olyan időszakod van, olyan heteid vagy hónapjaid, amikor békét ad az Úr, akkor még inkább haladj előre az ő ismeretében és az ő tiszteletében. Ünnepeld szabadító uradat. A próféta erre emlékezteti a népet azáltal, hogy felszólítja őket arra, hogy adják meg az Úrnak tett fogadásait. Ezt mondja szó szerint, fizesd le fogadásaidat. Mert veszély és nyomorúság idején az ember sok mindent megfogad. Uram, ezt vagy azt teszem, csak szabadíts meg. Fogadkozik. Ezekről az ígéreteinkről, fogadalmainkról azonban sajnos hajlamosak vagyunk elfelejtkezni akkor, amikor már úgymond minden rendben van. Ezért emlékezteti az Úr az ő népét. Fizessétek meg fogadásaitokat. Látjuk tehát ennek az ige szakasznak a fő üzenetét, hogy az Úr arra akar minket megtanítani, hogy szüntelen ő hozzá forduljunk és meneküljünk. A nyomorúság idején is, és a békesség idején is. Jézus Krisztus erre szabadított meg minket. Ahogy az ő élete folyamán is ezt láthatjuk, hogy ő folyamatosan mennyei atyához fordult. Szüntelen imádkozott valamikor egész éjszakákon át. Mindig az atyát kereste, és ő rámutatott. Isten az ő hatalmát megmutatja nekünk. Amikor az ellenségeinkkel találkozunk, nem az ő nagyságukra kell észrevennünk, hanem az, hogy az Úr hatalmasabb. És ha ezt komolyan elhisszük, hogy hatalmasabb, akkor ez arra ösztönöz bennünket, hogy az Úrhoz forduljunk, és amikor hozzáfordultunk és megtapasztaltuk a szabadítást, akkor őt dicsérhetjük és magasztalhatjuk. Ő segítsen minket a hétköznapokban elhinnünk az ő hatalmának nagy voltát. Minden nap nehéz ez. És bátorítsa minket abban, hogy ő hozzá forduljunk. Pezsdítse fel, úgymond, az ima életünket. Az, hogy kialakuljon bennünk az, hogy gyermekként odarohanok az atyához, és őnála keresek oltalmat és menedéket. És amikor szabadításával látogat meg bennünket, az indítson bennünket neve őszinte imádására és magasztalására. Az Úr segítsen bennünket ebben szent lelke által. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük azt neked, mennyei édesatyánk, hogy hívő néped számára a Náhum által megkérdetett ítélet bátorító és vigasztaló lehetett, meglátva a te végtelen hatalmadat, annak lehetőségét, hogy hozzád forduljanak, és örvendezve a te szabadításodnak. Mi utólag is látjuk már, Urunk, hogy minden beteljesedett, egyetlen igét sem esett a földre anélkül, hogy benne teljesült volna. Ninive elpusztult, ma már nem létezik, de te mégis megmaradtál, és hatalmas Úr vagy továbbra is. Köszönjük, Urunk, hogy minket is emlékeztetsz erre a végtelen hatalmadra, és arra a jó indulatodra, hogy minket, népedet védel és óvsz. Kérünk, Urunk, bocsáss meg, amikor erőtlen hitünk nem lát tovább, e földi élet dolgainál, amikor az ellenünk támadók számának sokasága megfélemlít bennünket, vagy az, hogy kitartóak és teljesek erejükben, vagy éppen az, Urunk, hogy nem félnek nyilván ellenet támadni, hogy úgy összefognak, mint a tüskebokrok, és annyira meg vannak részegülve saját erejüktől, képességüktől, mint a részeg ember. Látod, Urunk, félelmeinket, küzdelmeinket, harcainkat. Kérünk, hogy segíts meglátnunk a te végtelen hatalmadat, hogy te mindenkinél hatalmasabb vagy. Hadd könyörögjünk az ilyen ellenségünk megtéréséért is. Add, hogy te győzz le őket, hadd halljon meg bennük az én, és élhessél te az ő szívükben szent lelked által. De könyörgünk azért is, Urunk, hogy mi is hadd legyünk bátrak te benned, hadd merjünk képviselni, szólni az evangéliumot, hadd támaszkodjunk a te védelmedre és oltalmadra, mint Dávid is tette. Könyörgünk, Urunk, családtagjainkért, szeretteinkért, akikben ellenkezés és ellenszegülés van, kemény szív, amely nem akar az evangéliumnak engedni. Köszönjük, hogy te képes vagy összetörni, és képes vagy új szívet adni. Tedd ezt meg velük. Kérünk, Urunk, azért is, hogy gyülekezetünk közössége hadd lehessen számunkra bátorítás, oly sok csoda dolgot, szabadítást adsz mindannyiunknak, hadd legyen ez egymás életében tapasztalt dolgok bátorítóak számunkra. És kérünk, Urunk, hogy segíts egy testként képviselni téged, hogy a világ meglássa, hogy tanítványaid vagyunk, de mindenek előtt, hogy téged lássam meg. Kérünk, Urunk, országunk, népünk vezetőiért, akik különféle harcokat is vívnak, te légy az ő oltalmazójuk, és szent lelked által te legyél az ő vezérük, Istenük. Könyörgünk egyházunkért is, add, Urunk, hogy annak ellenségei lelepleződjenek, az álnok gondolatok napfényre kerüljenek, és minden ferdítés, tévtanítás, amely az evangéliumtól távol akar bennünket vinni, add, Urunk, hogy megszégyenüljön a te ígéd alatt. És kérünk, hogy adj személyes küzdelmeinkben, harcainkban rád tekintő szívet, gyermeki lelkületet, amely hozzád fordul és menekül. Köszönjük, hogy ezt megtehetjük. Kérünk, hogy gyakorolj bennünket ebben, erősítsd ima életünket, benned való bizalmunkat. Köszönjük neked ígéretedet, minden napon velünk vagy a világ végezetéig, a világ mindenség ura. Hadd dicsérjünk és magasztaljunk téged ezért. És Urunk, azért a reménységért, hogy véghez viszed bennünk az elkezdett munkát, és majd visszajössz és magad mellé veszel bennünket. Hadd áldjuk és magasztaljuk ezért és háromszor szent nevedet. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekül a 478. számú dicséretet énekeljük el. Azért választottam ezt az éneket, mert igazából ez könyörgés és imádságok sorozata. A szerző nagyon sok élethelyzetet ír le, hogy mind fordulhat egy hívő ember az élő Istenhez. Az első verse így kezdődik a dicséretnek. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad.
Fogadjuk az Úr áldását. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat, és hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Amen.